Krisztusban szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk. E mai vasárnap délelőtten azzal az igével, amit írva találunk Ézsaiás próféta könyvében, a 29. rész 9-től 16-ig terjedő verseiben, ahogy azt hallhattátok, különösképpen pedig a 16. versben. Istennek szent igéjét Ézsaiás próféta könyvéből, a 29. rész 16. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel is, lelki alázattal. Micsoda fonákság? Egyenrangú talán az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem? Mondhatja-e a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! A Bibliában az a könyv, amelyet Ézsaiás neve alatt olvasunk, igazából három profétának, három embernek a proféciáit, Istentől kapott kijelentéseit foglalja magába, és amit ma hallottatok itt a 29. fejezetből, ez az úgynevezett első, vagy ahogy tudományosan mondják, a proto-Ézsaiás profétának a szavai és kijelentése, amit maga is Istentől vett, aki még a babilon fogság előtt élt a júdai királyi udvarban, Jeruzsálemben, ott profétált néha kritikusan, máskor pedig megerősítően, akkor, amikor a babiloni hadseregek már elfoglalták az ország területét és magát a fővárost ostromolták utoljára. És Ézsaiás proféta egy diszonanciát lát a között, amit az Isten kijelentéséből megismert, és amit az emberek életén lát, és amit tapasztal. Azt látja, hogy látszólag az ő kortársai istenes életet élnek, hivatkoznak a törvényre, eljárnak Isten tiszteletre, de a törvény lényegét elmismásolják a hétköznapjaikban. De nem csak a hétköznapjaikban, hanem az ünnepeikben is, 13. versben olvastuk, így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, ezért majd én úgy bánok ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog. Vajon miért válik létkérdési a próféta számára, hogy kimondja ezeket? Testvéreim, mindenek előtt azért, mert őt az Isten lelke belülről feszítette. Egy proféta nem mindig azt mondja, ami neki kényelmes és jól esik. Hanem egy igazi proféta azt mondja, amit az Isten neki adott, és amit olykor fájdalmak árán tovább kell mondania. Fájdalmas neki, mert személyében érinti, és fájdalmas azoknak, akiknek elmondja, márpedig testvéreim, rossz hírt, vagy legalábbis olyant, amelyik nem ilyen üdvösséges holnapot és földön lévő paradicsomot ígér az embereknek, azt nem szívesen mondanak most. Ugyanakkor, testvéreim, a másik, amiért a próféta kimondja ezeket a szavakat, az az, hogy látja, hogy ez az ország mindenestől, királyostól, vezető rétegestől és egészen le az egyszeri emberekig, a pusztulásában van. És nem értik azt, hogy ha nem változtatnak az életükön, akkor nagy szenvedés következik még ebben a nemzedékben. Így olvastuk az igéből, hogy kábító lélek homályosította el az emberek életét, mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét, bezárta szemeiteket, a prófétákat befötte a fejeiteket, a látnokokat. Olyan lett számotokra minden látomás, mint a lepecsételt írat szavai. Ha írástudó kezébe kerül, azt mondja, nem tudom feltörni, ha írástudatlan kezébe, akkor meg nem tudom elolvasni. Nincs Isten. Nincs istenlátás, és amikor nincs istenlátás, egy másik helyen olvasjuk Ézsaiás prófétánál, akkor elvadul a nép. És elkezdenek párhuzamosan élni egy társadalmon belül. Élnek egy látszólagos életet, amelyet szeretnének eladni a külvilág felé, hogy minden rendben van, és élnek egy kényszerűen valósat, amelyet nagyon sokszor a képmutatás kísér. És ez a kettő van, amiről szeretnék, testvéreim, röviden közöttetek ma bizonyságot tenni. Az első az, hogy úgy él az a nép, az Isten népe, mintha Isten akaratának megfelelő lenne az az élet, amit él. Formák és külsőségek megfelelnek. De a királynak, a főembereknek, a vezető rétegnek és a nép jó részének már rég megkeményedett a szíve az Isten irányába. Isten népe nem adta át az egész életét. Így is mondhatnám, hogy teljes valóját, a hétköznapjait és az ünnepnapjait. Annak az Úrnak, aki őket nemzedéken keresztül megtartotta, őrizte, hozta, kiszabadította Egyiptomból, a fogság földjéből, országot adott nekik. És olyan gazdagságot, amiről ők nem álmodtak, amikor gyengék és elesettek rabszolgák voltak. Hanem ez a nép az életének egy felszínét, egy töredékét adja oda az Istennek. És amit ők nem tudtak kitölteni, és amit az életükben nem tudtak megoldani, azzal elmentek az Istenhez. Hogy Uram, ez már túl van rajtunk, segíts! Mondanám ma, ja Istenem, segíts! És Isten ilyen kényszermenedék lesz ennek a népnek. Isten ahhoz kell, hogyha összerogyik az élet, akkor odaálljon a nagy szemétkupac mellé, ami mérehúzza az ember életét, és valamiképpen, akár személyében, akár közösségben, hogy így mondjam, ebből a kupacból fellapátolja a normális létbe. Amit nem tudnak megoldani, azzal mennek Istenhez. Pedig Isten nem csak a bajok Istene, testvére, és az elesett életnek a támogatója, az is, de Isten ennél sokkal hatalmasabb. Isten az örömnek és a reménynek az Istene, a holnapnak az Istene, a gyermekeinknek az Istene, a mi népünknek és nemzetünknek az Istene. Isten a miénk. A hétköznapokban, értitek? Hát ő nem csak a bajainkért küldte el az ő egyszülött fiát, hanem az egész életünkért, az örömeinkért, a szeretetünkért, amelyben néha megbotlunk. Hogy újjáépítsen, hogy felemeljen, hogy reménységre vigyen. Nem csupán azért jött, hogy a bajban megsegítsen, hogy legyen nekünk egy valaki, ilyen lelki utolsó, vagy utolsó utáni valaki, hogy már mikor nincs senki, aki megoldaná a ránk zúduló nagy nehézséget, akkor még utoljára rebegjük, hogy Uram, jöjj és segíts. Hanem Isten azért jött, azért küldte közénk az ő egyszülöttjét megváltóként. És azért jött el ő maga is, és jön el az ige és a lélek jelen valóságában, hogy a benne élt életet az örömre és a reményre fordítsa bennünk. És felemeljen bennünket. Egy picit, ahogy a nagy erdélyi novellaíró Tamási Áronról mondják az irodalom történészek, hogy a hősei megemelkednek egy picit, mindig a valóság fölött járnak. Ilyen mesebel, ilyen. Az Isten is így jön, testvéreim, hogy megemeljen minket egy picit. Nem fizikai valóságunkban, itt taposunk a földön. De mégis az ő gyermekeit fölemelje. Ebben a mai társadalmi, európai és magyar valóságban egy picit fölemeljen minket. Fölé annak, ami a világ szennye. Vagy éppen a világnak a kihívása az életünkben. Testvéreim, a hit haszna Isten gyermekeinek az életében nem az, hogy az övéi az Isten segítségével ki tudják dugni az órukat, hogy úgy mondjam, Isten fölemeli a víz fölé éppen ennyi, hogy kapjanak levegőt. És ha olyan az a víz, amiben van, akkor szagolják annak az összetételét. Nem. Testvérem, az Isten azért jött el, az ő fiában értünk, utánunk, és azért van velünk, hogy fölemeljen minket. Fölé, a vizeknek és a bajoknak. Ahogy egyik gyönyörű énekünk mondja, hogy sasszárnyal hordozzon. Vezéreljen, és vigyen. Isten szárnyakat ad, és akar adni az övének. Hogy higgyék és éljék meg az Isten sasszárnyon hordozó szeretetét, hogy megéljék azt, hogy Isten ott lesz az övével, és megtartja, és megőrzi. Megtartja az ő örökségében, ahogy megtartotta évszázadokon keresztül. Mögöttöm hagyott héten egy kicsit a Duna északi oldalán Párkánytól Léváig és Révkomáromig járhattam, és ezeket a kisipolymenti falvakat részben végigjártam, ott szolgáló református magyar lelkipásztorokkal beszélgettem, akiket ismerek. És olyan jó volt látni a reménységet Lévának a közepében, annak a lelkész testvérnek az életében és munkásságában, aki prédikált ezen a szószéken is. Be kellett zárni egy iskolát, mert nem voltak magyar gyermekek, és el kellett siratni, és most újra kezdik megint, bölcsödével és óvodával. Mert ahol az Isten reménysége van, testvéreim, ott nem hal meg egy-egy kudarc után az élet, hanem az Isten fiainak számára Isten nem csak becsuk kaput, hanem kinyit egy másikat. És viszi, és őrzi nemzedékről nemzedékre. Ahogy mondtam, szárnyakat ad az övéinek, hogy magasból nézhessék azt az életet, amit élnünk kell. Hogy elhiggyék azt, hogy Isten valóban az ő népének megtartó és szerető ura. És ehelyett mi történik? Elkezdik az Istenen számon kérni életüknek a tévedéseit, rossz döntéseiknek a következményét, és Istent okolják. És ezért fakad ki a próféta, azt mondja, hogy van-e joga az edénynek a fazekas ellen, ugye, ki a nagy teremtő, a nagy munkás, az Isten. És ezek az edények elkezdenek hőzöngeni, és felcserélik, ugye a teremtmény teremtővé akar lenni. És a legnagyobb bűn, amit elkövetnek, és ebben majd mindannyian részesek, az az, hogy a nép bölcsei nem az Isten kérdezik meg. A teremtő Istennek a bölcsességét kutatják, és az ő szeretetét akarják megismerni, hanem az Isten hatalmát vonják kétségbe az ő személyes életüknek a kudarcáért. Ilyen duzzogó gyermekként, ha az Isten nem segít rajta, akkor nincs is. Vagy milyen Isten az, hogy nem segít rajta? Ezt csinálja az a nép, ott. Vagy ahogy ma divatosan fogalmaznak, miért engedi az Isten, hogy megtörténjen ez? Miért engedi, hogy elpusztuljon Jeruzsálem, hiszen a próféta erről beszél? És benne a Szent Templom, amely évszázadokon át, és ők azt gondolták, hogy Isten legalább a saját templomát, ha már egyebet nem is, de azt meg fogja védeni, és nem engedi, hogy elpusztuljon. Miért engedi az Isten, hogy az övéinek az élete néha zsákutcába fusson bele? Fájdalmakba és nehézségekbe, mélységekbe. És elengedi az Isten. Milyen Isten ez, ha már az övéit is így hagyja a mélybe hullani? És megfordítják a szerepüket. És ez az, amit hallottatok, amit olvastunk. Micsoda fonákság. Egyenrangú talán az agyag a fazekassal. Mondhatja-e az alkotás alkotójának, hogy nem ő alkotott engem? És itt az a politikai keresés van, testvéreim, konkrétan, amikor a babiloni hadseregnek a szorításában elkezdenek a déli nagyszomszéd Egyiptom felé tájékozódni, hogy valahol emberek talán megmentenek minket. Valakik. Milyen fonákság, mondja a próféta, illetve a próféta által az Isten. Hogy megfordítják a szerepeket is, a teremtmény teremtővé akar lenni, és kérdőre vonni az ő teremtő urát és Istenét. Ahelyett, hogy megalázná magát, és megkérdezné, Uram, mit akarsz te ezzel az én életemben? Mert miért nem hisszük el a szerető Istenről, még ha el is enged a mélybe, ő valami jót akar nekünk. Valami olyant, ami enélkül nem lehetne, nem valósult volna meg sohasem. Miért nem hiszi el az ő népe, hogy Isten a mélységekből új utakat készít? Csodálatos utakat is valóban felvisz a sasok magasságáig. Megerősít az Isten, és a nem kívánatos élethelyzeteket is arra tudja használni az övéinek, személyesen, fájdalomban, sírásban, gyászban, kudarcokban, emberi lehetetlenségekkel való szembesülésben. És az Isten mégis megtanít, hogy egy élethelyzet, bármilyen furcsának is tűnhet, jó eszköze lehet az Istennek. Ahhoz, hogy semmi se szakítson el minket attól a szeretettől, amelyet nekünk megmutatott és hozzánk megbizonyított a Krisztus Jézusban. Testvérek, ha figyelünk az igére és a vége felé, szeretném újra megerősíteni a ti számotokra, akkor az ember részéről az egyik legnagyobb bűn, amit az Istennel szembe elkövethet, hogyha nem alázattal fordul hozzá, hanem, hogy így mondjam, ő szeretné az Istent, mint valami zárt szelvényt magához hajlítgatni, és a kívánságához igazítani. És Isten olyan Isten legyen, aminek ő vágyja látni, amely teljesíti az ő személyes kívánságát. És akkor az ember elfeledkezik arról, hogy ő az alkotó, és mi az ő alkotásai vagyunk. És neki hatalmában áll, hogy az elrontott egyént újból összegyúrja, ezt Jeremiás profétánál olvassuk. Új edényt, tökéleteset, akarata szerint valót tudjon formálni belőle. A bizalom Istenben, testvéreim, éppen az, hogy ő szeretett, szeret, és szeretni fog minket. És az ő vigasztaló jelenlétét ebben a szeretetben megmutatja mindig az övéinek. És ha lenne kétségetek, mondjátok el, amit nem sokára énekelni fogunk majd. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Gyermeki nagy hitet kérni taníts. Hogy ne feledkezzem el arról, hogy te vagy az Úr, az Isten. Amen. Megfogyatkozott bizony a hitünk, Istenünk. Néha te benned is, az emberekben még gyakrabban. De jó nekünk mindig megállni előtted, és hallani a kicsiny hitűségünket legyőző, és bennünk mégis a te akaratod szerinti jóságot és szeretetet helyreállító isteni jelenvalóságot. Ezért jó hallani a te igédet. Ezért jó, hogy együtt vagyunk. Ezért jó, hogy soha nem lehet olyan messziről elindulni feléd, hogy ne találna haza az a valaki, aki tényleg jön és téged keres. És ez nem csak a fizikai távolság, hanem a lelki nagyon sokszor. Mert évek és évtizedek úgy elültették a gyanakvást a gondolatainkban, az életünkben, és te mégis eljössz és fölemelsz bennünket. Te mégis arra méltatsz, hogy időről időre megszólalj a prófétai szó által, amely néha kemény beszédnek tűnik, és az is, de azért kemény, hogy építsen, hogy kiírtsa azt, ami nem az akaratod szerint való, és újjá formáljon. a jó orvos, aki gyógyítani szeretne, bátran veszi kezébe a szikét, és belevág a sebbe, és gondolkodik előtte és utána, és talán imádkozik is, de ott és akkor cselekszik. Így jössz el te, fiadban, Krisztusban, belevágsz az életünkbe, hogy aztán gyógyítgasd a sebeket, hogy felemelj is a gyógyulás reménységére küldj el bennünket. Ezért a gyógyulásért imádkozunk annak a családnak az életében, aki koporsó mellett állt a mögöttünk hagyott héten, a férjért, aki 34 esztendőn keresztül hordozta a házasság szépségeit és nehézségeit, a gyermekekért, akik felnőttként maradtak félárván, de megtapasztalhatták, hogy jó dolog a családban úgy szeretni egymást, hogy Isten is ott bujkál valahol ebben a szeretetben. Jó dolog, hogy van olyan közösség, ahová el lehet jönni és erőt lehet nyerni. Azokért is imádkozunk, akik a jövő héten állnak koporsó mellé. Különösen egy szolgatársunkért, aki feleségét veszítette el. Légy vele, hogy ami nem érthető emberileg, az elfogadható legyen a te kegyelmedből, és légy szeretteivel. Azokkal, akik szeretnek téged és szolgáltak hosszú évtizedeken keresztül, hogy a szolgálatnak ez a szeretete ne kopjon meg, bármi is történik az életben, a te néped közösségében. Imádkozunk gyermekeinkért, akik újrakezdték a iskolai fél évet. Imádkozunk azokért, akik tanítják őket, hogy minden nehézség ellenére is maradjon még kedv és lélek, amely a gyermeket nem csak ismeretre, hanem életre is, lélek szerinti igazságra is tanítja. Imádkozzunk a gyülekezetünkben folyó hitoktatásért, a vasárnapi gyermekisten tiszteletekért, azokért, akik ezt végzik, hogy szeretetük ne fogjon meg, ahogy nem fogy évek óta sem. Imádkozunk egyedül lévőkért, öregekért, elesettekért, betegekért, de imádkozunk útkeresőkért, fiatalokért, bohókért, olyanokért, akik még most úgy gondolják, hogy nincs olyan nagy szükség rá, de mégis valahol mélyen érzik, hogy jó dolog az a közösség, ahová időnként vissza lehet térni. És nem tudunk mindent elmondani, ezért tesszük csöndbe eléd a ránk következő hét ökumenikus ima heti, annak minden egyes estéjét, ami ebben a városban történik. Fogadd el, amit csöndben eléd teszünk, és hallgass meg fiadért, a Krisztusért, mennyei jó atyánk. Amen.